akiket pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. A mi úrvacsorára felkészítő, bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Menj el, édesatyánk! Szeretnénk mindenek előtt hálákat adni neked a veled való találkozásért, amelyeket ezen a héten estéről estére hiszük, hogy te készítesz el, hogy míg eljutunk pünkösd ünnepéig, a pünkösdi úrvacsora asztaláig, Urunk, találkozhassunk veled igéd és szent lelked által, mert az ünnepre készülnünk kell. És Urunk, olyan csodálatos ez a készülődés, amikor veled lehetünk, amikor bemehetünk a mi belső szobánkba, Urunk, úgy, amint vagyunk, és hívhatunk és várhatunk téged, hogy meglássál bennünket szelíd szemeiddel. Úrunk, oly sok mindent láttál már az életünkbe, és van, amikor restelkedünk, és félelem szállja meg a mi szívünket, amíg rá nem döbbenünk arra, hogy te nem elítélni jössz, nem azért jössz ezeken az estéken, hogy ránk olvasd a bűneinket, hanem kegyelemmel és irgalommal számva minket, jössz el ebbe a templomba is, Urunk, azért, hogy szeretetedet kitöltsd reánk a mi lelkünkbe, hogy megérthessük annak a mélységét, magasságát és súlyát, mit jelent az Isten szeretete. Úrunk, kérünk téged, hogy ízletesd meg velünk ma is ezt a megváltó szeretetedet, szentelj meg bennünket, válassz el minket, Urunk, a magad számára, ebben az órában is, hogy ne akarjunk másról tudni, csak a te igédről, amelyben most is te vagy az, aki szólsz hozzánk. Könyörülj meg, Uram, az emberi szavakon, és te magad szólj a mi szívünkhöz, szent lelked ereje által. Légy itt közöttünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy gyógyulhassunk, hogy megépülhessünk, hogy hitben növekedhessünk. Jézusért. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban az Apostolok cselekedetei könyvének 14. részében, a 8. verssel kezdődően a 22. verssel bezárólag olvasom Istennek igéjét. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokasság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltottak. Az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorukat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Kedves szeretett testvérek, az életben gyakran tapasztaljuk azt a különleges paradoxont, hogy minden alkotó elem megvan, és mégsem működik. Minden megvan. Minden megvan, ami kell a boldogsághoz. Van otthonunk, van élelmünk, van ruhánk, és mégsem vagyunk boldogok. Mégsem ül ott az öröm az orcánkon. Mondhatnánk azt is, hogy van családunk, vannak gyermekeink, unokáink. Minden megvan ahhoz, hogy kiteljesedett életünk legyen, és valahogy mégis olyan sok a nyomorúsága mindennapjainkban. Hát kedves testvérek, a mai tudomány állása szerint már el tudnak jutni odáig, hogy olyan szöveteket tudnak előállítani, természetesen nem a semmiből, mert az ember nem tud teremteni, de leutánozva az emberi bőrszöveteket, nagyon sok mindent elő tud már állítani a mai orvostudomány, és mégis csodálkozva állnak meg emellett a nagy felfedezéseik mellett, hogy bár létrehozzák, bár elemeibe, sejtszinten ugyanaz megtalálható benne szinte, és mégsem működik. És nem tudják elképzelni, amikor az élet és a halál dolgaiban vizsgálódnak a mai tudósok, hogy amikor egy ember testében beáll az exitus, meghal, gyakorlatilag minden szerv megvan, minden adva van az élethez, és mégsem tudják megragadni, megtapintani azt a pillanatnyi nüanszot, hogyan lehet az, hogy az egyik pillanatban még él ugyanaz a szervezet, a következő pillanatban pedig már nem. Hát kedves testvérek, az az igazság, hogy a hit életünkben is gyakran vagyunk így, hogy van Bibliánk, van énekeskönyvünk, megkonfirmáltunk, van helyünk a templomba, de valami mégsem működik. És ezt a gördülékenységet, ezt a megolajozottságot, kedves testvérek, ezt maga a Szentlélek Úristen tudja elhozni az ember életébe. Jézus Krisztus azt hirdette meg, hogy ő az ajtó, és boldog az az ember, aki ő rajta keresztül jár be és ki, mert hogy az legelőre talál, vagyis amikor Jézus Krisztus váltságáért mi az atyához sietünk, tudjuk jól, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud könyörülni, aki meg tud indulni a mi nyomorúságaink fölött. És olyan jó dolog tudni azt, kedves testvérek, hogy amikor mi Jézus Krisztusban elrejtőzve, a mi mennyei atyánk elé sietünk, akkor megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy Szent Lelke által tud készé és fogékonyá tenni minket arra, hogy azt az igét, amit elolvasunk, vagy amit hallunk a templomba, azt hittel tudjuk befogadni. Már a teremtés hajnalán az az első híradás, hogy bár nagy sötétség és káosz uralta az egész világ mindenséget, az Isten lelke lebegett a vizek fölött. És kedves testvérek, nem más jelent a ruachnak, az Isten lelkének a jelenléte, mint az élet ígéretét, az életet magát. Ha ez nem lett volna ott, ha Isten nem jelenik meg az élettelen sötétségbe, nem lett volna élet, nem lett volna fény. Éppen a múltkorában csodálkoztunk rá az egyik Biblia órán, hogy mennyire csodálatos végigolvasni a teremtés történetét úgy, hogy az új szövetség lapjaival is egyeztetjük, mint amikor például Péter apostolt az Úr angyala kiszabadította abból a bizonyos börtönből, ahova nagy Heródes vetette be, és tudunk arról, hogy amint az Úr angyala belép a börtön cellába, bár két őrhöz volt hozzá bilincselve Péter, meg az ajtó előtt is két őr állt, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy nagy világosság támadt. Ahol az Úr megjelenik, ahol az Úr jelenléte megtalálható, ott, kedves testvérek, mindig világosság van, ott élet van. És aztán, ha visszatérünk a teremtés rendjéhez, akkor véssük csak jól az emlékezetünkbe, és idézzük fel, hogy amikor az Úr megteremti a világosságot, ez az első dolga, legyen világosság, és aztán arról hallunk, hogy a harmadik napon meg fogja alkotni a növényeket, a maghozó füveket, fákat, és csak az azt követő napon, a negyedik napon fogja megteremteni a napot, a holdat és a csillagokat. Nem csodálatos, hogy milyen az Isten jelenléte? Fény, élet, áradás. És aztán majd a mennyei jelenése könyvében olvasunk arról, hogy nem lesz sem nap, sem hold a mennyei Jeruzsálembe, mert Isten lesz minden mindenekben. Nem csodálatos az Isten lénye, az ő jelenléte. És ezt a jelenlétet viszi Pál és Barnabás ide, Lisztrába. Egy olyan vidékre érkeznek, kedves testvérek, ahol a Zeus kultusz volt a nyerő. Ebben hittek, erről is hallunk, hogyan Zeus templomnak a főpapja fog majd kísérni hozzájuk, amikor a lisztrai sántának, a gyógyulásának a híre eljut az ő fülükig. Zeus, tudjuk jól, hogy azt az isteni rendet képviseli, amit gyakorlatilag az emberek alkottak. Tehát ember csinálta Isten és menny. Erről árulkodik Zeus, Hermész és a sok Isten hit, a politeista hitvilág. Aztán Zeusnak, mint főistennek tudjuk, hogy kellett, hogy legyen szószólója is, a történetből kiderül, hogy ez Hermész volt, mert hogy a főpapnak derogált, a főistennek az, hogy ő csak úgy az egyszerű emberek közé menjen, és a mondani valóját, a gondolatait átadja nekik. Mennyire nagy szíve van a mi Istenünknek, hogy testet öltött, hogy emberré lett. És ő az, aki formálni szeretne bennünket az ő valóságos, mennyei világa számára. Nem nekünk kell megvezetni az Isten, kedves testvérek, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Nem a mi emberi gondolataink után fog jönni az Úr, hanem küldi a megelevenítő szent lelket, a paraklétoszt, a megelevenítőt, a pártfogót, a vezetőt, azért, hogy Isten gondolataira rávezesse, ráigazítsa a mi szívünket és gondolatainkat. Itt Lisztrában egy olyan helyre érkezik meg Pál és Barnabás, kedves testvérek, ahol még soha nem hirdetetett az evangélium. Még soha nem hallottak Jézus Krisztusról. És Pál ezt az élő Istent hirdeti nekik. Talán úgy gondoljuk, hogy amikor a reformáció 500 éves évfordulóját ünnepeljük hazánkba, minden irányba, itt is volt az elmúlt hétvégén Miskolcon nagy ünnepi rendezvény. Talán azt gondoljuk, hogy nincs is olyan ember, aki ne hallott volna az Úr Jézusról, vagy talán nincs is olyan ember, akinek ne lenne Bibliája, legalábbis Magyarországnak a szintjén gondolkodva. És kedves testvérek, sokszor elborzong az ember is, nagyon szomorú, mert annyi fals ismerettel rendelkeznek az emberek. Elolvassák a Da Vinci kódot, megnézik a filmeket, az ismeretterjesztő csatornákat is megnézik, érdekli őket a Júdás evangéliuma, Tamás evangéliuma, annyi minden érdekli őket, ami jó dolog lenne, csak hogy. Azt hiszik, hogy mivel ezek most történnek, új felfedezések, tudósok nyilatkoznak, cáfolnak, alátámasztanak. És kedves testvérek, azt hiszik el az emberek többsége, amit ma hallanak, olvasnak és látnak. Mit jelent ez? Engedik, hogy mindez a mai modern dolog felülírja a Szentírást, ami az Isten beszéde, amiben az Isten világossága van, amiben Isten a lelkét helyezte, hogy úgy tudjon szólni ma is, ahogyan régen te szólt, és mindez a Szentlélek ereje és drága személye lénye által. Pálnak nagy fába kellett vágni a fejszéjét, hogy egy pogány, sok Isten hívő nép között az élő Istenről kezdjen el beszélni. S valljuk meg őszintén, hogy itt demonstrálni is kellett, hogy ez az élő Isten mire képes. De Pál nem önmagát reklámozza, nem is az Úr Jézust, hanem valami csodálatos dolog történik az embereknek a szívébe, akik Pálnak a bizonyságtételét hallgatták, mert azt olvassuk, hogy Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, sohasem tudott járni, ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Egyszer csak a tömegben valaki komolyan veszi azt, amit Pál mond. Egyszer csak valakinek a szíve megnyílik az evangéliumra. Egyszer csak valaki a szívével megragadja az élő Krisztust. Hirdettetik az ige, valaki komolyan veszi, és amikor Pál arra kéri, hogy kelj fel és járj, engedelmeskedik. És mi lesz ennek a következménye? Hát, kedves testvérek, gyógyulás. Gyógyulás. De jó lenne, ha Isten ki tudná munkálni a szívünkbe, hogy olyan lelkesedéssel tudjuk hallgatni az Isten igéjét, annyira komolyan véve, mint amikor először szíven talált bennünket. Amikor az első pünkösdi gyülekezetet, amely ott alakul Péter bizonyságtétele nyomán, Jeruzsálem főterén, a piac téren, arról hallunk, hogy mintha szíven találta volna őket az ige. Addig, ami élettelennek tűnt, szépnek, helyesnek, egyszer csak élettel telt meg, és szíven ütötte őket, hogy ez nekik szól. Kedves testvérek, nem tudjuk, mely órában jön el a mi Urunk. Azt is tudjuk, hogy az ő eljövetele az elragadtatással fogja majd kezdetét venni, aminek nem lesz semmi különösebb előjele. Mindazokat az Úr a levegő égbe magához emeli, akiket elválasztott, akik hittek benne, akik komolyan vették az ő váltsághalálát, az ő szeretetét, és követték és megcselekedték az igéjét. Kedves testvérek, hol akarunk mi lenni? Az Úrral, vagy majd magunkra hagyatva? Hol akarunk lenni? Hová szeretnénk eljutni? Minden evangélium hirdetés, evangélizáció is egyúttal, mert nem vonhatjuk ki magunkat az ige hatalma alól. Döntenünk kell, hogy a minden áldott nap döntéseket alkotunk, döntünk, hogy jobbra indulunk, vagy balra, ma teszünk meg valamit, vagy holnap, ahogy fontossági sorrendet állítunk fel az életünkbe. De jó lenne, ha az Isten igéje lehetne az első, ha nagyon komolyan tudnánk venni. Olyan gyönyörű a Szentlélek vezetése, ahogyan ennek az embernek a lelkét megnyitja. Ez az ember egész életét úgy élte le eddig, drága testvérek, hogy nem tudta, mit jelent az, hogy lába van, hogy tud menni. Mi mikor döbbenünk rá arra, hogy van lábunk? Hát mikor elkezd fájni, amikor sajog, amikor egyre nehezebben lehet rá cipőt venni, amikor már felmérjük azt, hogy mekkora távot tudok megtenni aznap, aztán a lejtőn is sikerül-e felmenni. Kedves testvérek, nagyon sokszor akkor döbbenünk rá, hogy van lábunk, amikor már próba tétel ennek a lábnak a használata. Holnapi napon is Isten megsegít bennünket, el szeretnénk menni ide az őszi napsugár otthonba az idős testvérekhez, de sokan vannak ágyhoz kötve, és nem csak idősek, vannak ott fiatalabbak is. Van, aki teljes vakságban fekszik az ágyba. Van, aki teljes mozdulatlanul, van, akinek olyan a csontritkulása, hogy egyáltalában nem tud felállni, mert fél, hogy összeroppan a csontja, fél minden mozdulattól. De nagy dolog az, akinek van lába, aki tud szaladni vele, aki tudja használni. Kedves testvérek, ez egy nagy ajándék, és ez a sánta ember volt lába, de nem tudott funkcionálni, nem tudott vele menni, nem tudott dolgozni, megbénította ez a mozdulatlan láb az egész életét, a múltját, jelenét, jövendőit, mert így született. És annyira belevág ilyenkor az ember lelkébe, hogy volt lába, de mégsem tudott lábra állni. Konfirmációk vasárnapja volt mindenütt az országba. Voltak konfirmandusaink, s olyan lesznek-e belőlük gyülekezeti tagjaink? Lesznek-e majd belőle hitben élő édesapák és édesanyák? Lesznek-e majd belőle evangéliumot hordozó emberek? Lesznek-e majd belőle presbiterek, uram, bocsán, lelkészek, szolgálattevők, szeretetmunkások, vagy éppen a misszióba buzgolkodók? Vannak konfirmandusaink, de vajon mi kell ahhoz, hogy aztán élettel teljenek meg, hát szent lélekkel hozzá? Van Bibliánk, van énekes könyvünk, miért van az, hogy mégis sokszor eltévedünk az életben? Mert Szentlélek nélkül nem tudjuk napról napra az Isten közvetlen vezetését megérteni. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor valaki kimegy a vasútállomásra, eldöntötte, hogy melyik irányba, hova szeretne célba érni, de kedves testvérek, ha nem jó irányba haladó szerelvényre száll fel, ha nincs megfelelő vezetése, megfelelő információja, ami napra kész, mert lehet, hogy minden áldott nap onnan szokott indulni az a vonat, de hogyha aznap véletlenül mégis valamilyen technikai ok miatt más vágányra kéne menni, és ő ragaszkodik ahhoz, hogy mindig ott szokott felszállni, értjük, a vezetésre a lelki embernek igen nagy szüksége van, hogy ma az én Uram mit akar nekem mondani? Vajon meg szoktuk-e kérdezni a mi Urunk Jézus Krisztustól, hogy Uram, ma mi az üzeneted? Miben szeretnéd, hogy fejlődjek? Mire figyeljek oda? Kedves testvérek, soha nem hiába való az az ige, amit aznap Isten elénk helyez. És nem volt hiába való Pálnak és Barnabásnak sem a bizonyság tétele, mert ezek az emberek azt látták, hogy miközben ők szobrokat és bálványokat imádnak, van szemük, mégsem látnak, van fülük, mégsem hallanak, vannak lábaik, és mégsem sietnek az ő megsegítésükre. Hanem olyan isteneket, egy olyan mennyet alkottak ezek az emberek, kedves testvérek, ahol az istenek is esendők voltak, megcsalták a házastársukat. Ha Zeusnak valamelyik Isten nem tetszett, akkor meg lent az emberek közül valaki nem volt szimpatikus, akkor villámokat vetett. Hát még az egyszerű reklámokban ma is lehet látni, amikor bizonyos terméket reklámoznak, Zeus kezében ott van a villám, mert ezzel azonosították. A mérges főnök, aki lecsap azokra, akik számára nem szimpatikusak. A mi Istenünk élő Isten, van füle, és azt mondja a Zsoltár, hogy még ajkamon sincs a szó, Uram, te már jól érted messziről, van szeme, hogyan is mondja szintén a Zsoltárok könyvébe, bölcsé teszlek, megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged. Van lába, mégpedig mi gyönyörűséges Ézsaiásnál olvassuk, mikor feltűnik a hegyeken az örömhírt hozónak a lába. Nem akárki hozta el hozzánk az örömhírt, maga az élő Krisztus. És azt hirdette meg, hogy ő a világ világossága, és ez a drága Szentlélek az ő lelke, az ő személye. Most is itt van körülöttünk, mellettünk, itt van mellettünk a templomba, azon munkálkodik, hogy megnyissa a szívünket a hirdetett ige felé, de kedves testvérek, engednünk kell a Szent Léleknek, aki a Szent Háromság harmadik személye, mert ő tudja elvégezni a legdrágább munkát, amelyet a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletében így olvasunk. Ezért ő, mármint Krisztus szent lelke által, az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hát ezért van az, hogy Pál nem rémül meg attól, amikor Istennek nézik, nem megy bele ebbe a zsákutcába. Ez azt jelenti, hogy helyes az önértékelése, mert olyan kapcsolatban van az élő Istennel, hogy megismerte az ő mindenható urát, és Krisztusban megismerte önmagát is. Mit mond magáról Pál? Azt mondja, hogy legutoljára megjelent nekem is, mint valami torszülöttnek. Az eredeti szövegben az van, hogy mint valami túlhordottnak, egy túlhordott magzatnak, akit Isten túl sokáig dédelgetett. Pál annyi mindent tudott, kedves testvérek. Gamáliel lábainál tanult, megvolt a római polgárjoga, annyi mindene megvolt. És mégsem ő, hanem István vértanú látta meg a megnyílt eget, és az Atya jobbján Jézus Krisztust. Valami nem működött ennek a Saulnak az életébe. És ahhoz, hogy működjön az életünk, ahhoz, hogy örök életünk legyen, ahhoz, hogy megértsük a körülményeinket, kedves testvérek, ahhoz szükségünk van az élő Krisztusra, a világ világosságára, és az ő drága szent lelkére, akiről úgy beszélt a tanítványoknak, jobb nektek, hogyha én felmegyek az Atyához, hogy elküldjem nektek a megelevenítő szent lelket. Megelevenítő, életre vivő, Jézus az ajtó, de nagyszerű dolog, mikor megtaláljuk az ajtót. Rájövünk arra, hogy hol kell ki és bemenni egy épületbe, de kedves testvérek, csak a Szentlélek tud az ajtón bevinni. Ő az, aki felemel, ő az, aki hordoz, az ő ereje elég ahhoz, hogy célba juttasson. Sajnos a mi református anya Szenthegyházunk mostoha módon foglalkozik a Szentlélekkel és a Szentlélek ajándékaival, de nem kell, hogy ez így legyen a mi életünkbe. Szabad nekünk a Szent Lelket hívni, várni, mert ő a vigasztaló, szükségünk van rá, már hogy ne lenne. Annyi minden miatt meg tudunk szomorodni. Pál is annyi minden miatt megszomorodhatott volna. Lisztrában is volt mindenféle dologba beavattatása. Az egyik pillanatban istenként imádták, a másik pillanatban jöttek a zsidók, és azt hitték a tanítványok, hogy meghalt, mert szinte holtra váltva feküdt, mert majdnem, hogy agyonverték. Ugyanaz miatt, ami miatt előbb még istenként tisztelték. Nem mindenki bírja az ilyen stresszt, nem mindenki bírja az ilyen szélsőségeket. Kedves testvérek, nagyon sokan ma is azt mondják, még a lelkész társadalomban is, hogy én ezt tovább nem bírom, és leteszi a palástot. És nem is bánthatjuk őket ezért, mert senki nem készítette fel őket arra, hogy egy elhagyatott kis településen, nagyon sok gond és probléma között, ahol ég és föld között van a lelkész, nincs embere, nincs segítője, nem mindenki tudja ezt a helyzetet megélni jól. És aztán, amikor a templompadból hazavisszük az igét, nem vagyunk-e sokszor úgy ige hallgatóként is, hogy sokszor egy élethelyzetre azt mondom, hogy Uram, ne haragudj rám, de én ezt nem bírom tovább, én ezt leteszem, kilépek belőle, elhagyom, nem folytatom, nem hordozom tovább. És azt mondja Pál és Barnabás, amikor tanítványok körül veszik Pált, és feláll, felkel, arról olvasunk, hogy másnap pedig már Barnabással együtt elmegy Derbébe, erősítették a tanítványok lelkét, bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, tehát nem hallunk arról, hogy panaszkodott volna, de nagy lelki erő kell ehhez. Bizonyára ott voltak még a testén azok a jegyek, amik oda juttatták, hogy majdnem belehalt a sérüléseibe. Nincs ennél hitelesebb bizonyságtétel, mint amikor valaki a próbatételeiben megerősödve hirdeti, hordozza, viszi az élő Krisztust. A Szentlélek tudja ezt kimunkálni, és hirdeti ma este nekünk is, Pál, sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Sokszor elszomorít bennünket a nyomorúság, ami a miénk, amit kapunk, amit hordozunk. Kedves testvérek, jó jel a nyomorúság, bármennyire furcsán hangozzék, jó jel, mert az Isten országába, mint halljuk, sok nyomorúságon átküszködve, harcolva, hitharcokban kell nekünk oda bejutni. Miért kell ez a sok harc? Mert aki Krisztust hordozza a lelkében, s a Szentlélek vezetése alatt áll, óhatatlan, hogy ellentétbe kerül a gonosz eszközeivel, terveivel, embereivel. Éppen az egyik könyvben olvastam, hogy annyira szembe menő ez a küzdelem, hogy jelen lehet egy osztályterembe, jelen lehet egy iskolába, jelen lehet egy szociális intézménybe, de még egy gyülekezeten belül is, hogyha ott teret engednek a gonosz munkájának. Harc. Nem azért, mert mi ezt akarjuk, hanem azért, mert amikor Krisztusnak engedünk, óhatatlan, hogy engedetlenné válunk a gonosz munkájára, a korszellemre. És akkor engedjük el Jézus kezét. Szó nem lehet róla. Pál ott és akkor is ezért bátorította a tanítványokat, hogy maradjanak meg a hitben. Maradjanak Krisztus és az ő szent lelke vezetése alatt, és így lesznek célba érkezett emberek. Kedves testvérem, bármi is volt a szívedben, amivel ma ide jöttél, ami elszomorított, ami kedvedet szegte, ami miatt talán könnyeket is tudunk ejteni a hétköznapokba. Isten igéje ma azt szeretné a lelkünkre helyezni, hogy ne add fel, ne mondj le róla, hanem Isten szent lelkét kérd, hogy ma is élővé és hatóvá tegye az életed számára Krisztus szavát, az evangéliumot. Amen. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, mert Urunk, Te megbocsájtod nekünk az erőtlenségeinket, a gyengeségeinket, jól tudod, hogyan formáltál bennünket, hogy porból vagyunk, és hogy mennyire törékeny az erőnk, hogy mennyire kedvünket szegi sokszor oly sok minden, ami közbe jön, hogy mennyire nem tudunk kitartóak lenni és hűségesek, s Urunk, Te mégis embereket választasz és hívsz el arra, hogy az evangéliumot vigyük és hirdessük, nem csak a szószékekről, hanem édesanyákként, édesapákként, nagyszülőként vigyük az evangéliumot oda is, ahol még nem hallottak róla, vigyük az evangéliumot oda, ahol téves információk áramlanak Jézusról, mert akik tudjuk és ismerjük Jézus Krisztust és az ő igéjét, az igazságot nekünk vinnünk kell és hirdetnünk kell. Könyörülj meg, Urunk, ezen a világon, és könyörülj meg, Urunk, a mi életünkön is, amelynek a mindennapjait sokszor nehezen emeljük és hordozzuk. Urunk, köszönjük ezt az esti buzdítást, hogy Te magadhoz fogadsz bennünket, hogy lerakjuk nálad a nyomorúságokat, a terheket, a bűn nyomorúságait, fájdalmait, és Te így tudod megerősíteni a hitünket, hogy leoldozod a bűnt, a nyomorúságot, a fájdalmat, a betegséget, és felszabadítva megerősíted a mi lelkünket, növeled hitünket, Urunk, hogy tudjuk hirdetni a Te nagyságos dolgaidat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor úgy gondoljuk, hogy elég az, ha tudunk rólad, hogy sok információ elég lesz az Úr Jézusról. Bocsásd meg, Urunk, amikor magunkat vezetjük, amikor emberekre bízzuk magunkat, téves, fals információkra. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és munkáld ki a szívünkbe, hogy ne legyen többi olyan nap az életünkbe, amikor reggel, mikor felébredünk, nem téged hívunk segítségül. Add, Urunk, hogy tudjunk hálákat adni, és kérjünk téged, hogy bármi, ami most béna az életünkbe, ami nem működő képes, Urunk, az teted működő képessé, mint ennek a lisztrai bénának a lábát, Urunk, tetetted élővé, tetetted, Urunk, használhatóvá, hogy járni tudjon rajta. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, készíts bennünket a pünkösdi úrvacsorai közösségre, szenteld meg szívünket, lelkünket, ajkunkat, kezeinket, hogy Urunk Jézus Krisztusba elrejtőzve tudjunk készülni erre a találkozásra, hogy Urunk életre való táplálékot tudjunk magunkhoz venni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az úrvacsorai közösségben is szent lelked ereje által ígérted, hogy itt leszel közöttünk. Engedd meg, hogy mi is itt lehessünk, s élő közösségbe lehessünk te veled. Áld meg, Urunk, a betegeket, hogy gyógyulhassanak. Könyörgünk a gyászoló szívekért, Urunk, vigasztald meg, látogasd meg az ő életüket. S könyörülj meg, Urunk, a gyermekeken, e tanévnek utolsó heteiben, épp úgy, mint a vizsgázókon, Urunk, áld meg őket, őrizd meg őket. S könyörgünk, édesatyánk, az idős testvérekért is, hogy miközben földi sátor házuknak a gyengülését élik meg, engedd meg, hogy megragadhassák a belső ember által mindazt a kegyelmet, ami által megújulhatnak napról napra. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és jöjj haza velünk, te légy otthonunknak is a drága vendége, amikor a nyomorúságok elkedvetlenítenek minket. Engedd meg, hogy kérjük világosságodat, jelenlétedet, szent lelked vezetését. Kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.